22. fejezet. Habár a tél elmúlt, a tavaszi éjszakák még mindig hidegek voltak. Kátó lélegzete felhőként gomolygott a levegőben, ahogy szorosan beburkolta magát a köpenyébe. Az üzenetet, amit kapott, Lavinia írta, vagy legalábbis az ő megbízásából küldték. Sikerült elrendezniük egy találkát a főparancsnokság sátra mögött az őrségváltást jelző kürt szókor. A kötelekkel teli területet a vezérkar podgyászát szállító szekerek vették körül, és két őr sétált körülötte lassú léptekkel. Kátó megvárta, amíg elhaladnak egymás mellett, és halkan elosont közöttük, végig a letaposott füvön, és át a kötelek alatt, mielőtt eltűnt volna a körös körül álló szekerek sötét árnyai között. Néhány sátor még mindig izzani látszott az odabent égő lámpások fényétől. Kátó csendesen tapogatta ki az utat a szállító szekerek között, míg végül rábukkant egy bőrből emelt hosszú falra. Lavinia itt akart találkozni vele, ám a lánynak nyoma sem volt. Kátó egy kis ideig csendben ácsorogva várakozott, és dühös volt, amiért a szíve ilyen gyorsan kalapált. Feszülten figyelt minden mozgásra, de semmit sem hallott a közelben. Lehet, hogy a lánynak inába szállt a bátorsága? Vagy lefoglalja valami munka? Kátó vállát hirtelen megragadták hátulról. A fiatalember megperdült, és döbbent kiáltás hagyta el a száját, mielőtt sikerült volna visszafognia magát. – Csitt! – suttogta Lavinia. – Gyorsan! Ide le! A lány megragadta Kátó karját, behúzva a fiatalembert egy jókora szekér kerekei mögé. Kátó ösztönösen követte a lányt, és lekuporodott mellé. – Mit? – suttogta Kátó, de a lánya szájára szorította a kezét, és rászólt, hogy maradjon csendben, és ne mozduljon. Ahogy a tenyér a szájára tapadt, a fiatalember elámult a lány bőrének puhaságán, és egy pillanatra valami illatszer kellemes szagát érezte. – Ki van ott? – hallatszott egy hang a közelből. – Gyere elő, napsugaram! Kátó rémületében mozdulatlanná dermedt, s visszafojtotta a lélegzetét. Ugyanakkor felizgatta, hogy ilyen közel lehet Laviniához. Melegség járta át az ágyékát. – Mi az? – kiáltott egy másik hang valamivel távolabbról. – Azt hiszem, van egy tolvajunk. Hallottam, van ott valaki. Két láb és egy dárda nyelének vége bukkant fel, és állt meg a szekér előtt. Egy pillanattal később a másik őr is odaért a helyszínre. – Találtál valamit? – Még semmit. Kátó Lavinia kezét kereste, és szorosan megmarkolta, miközben szabad kezével óvatosan átölelte a lányt. Lavinia egy pillanatig tiltakozva mocorgott, de aztán átadta magát az ölelésnek. Minden csendesnek tűnik. Mondom, hogy hallottam valamit. Lehet, hogy az egyik sátorból jött. Nem hiszem. Kátó lassan végighúzta az ajkait Lavinia haján és arcán, míg végül sikerült rátalálnia a lány ajkaira. A veszélyes helyzet ellenére Kátó lázas gyönyörűséggel gyengéden megcsókolta a lányt, élvezve annak meleg lélegzetét és a mellkasához szoruló melleit. Lavinia egy pillanatig viszonozta a csókot, majd a nyelvét a fiatalember szájába dugta. Kátó úgy érezte, az egész testén extázis söpör végig. – Nézd, nincs itt senki! – mondta türelmetlenül a második kör. – Talán! – Nos, nincs értelme itt botladozni a vaksötétben, kutatva valaki után, aki már elmenekült. Csak magunknak okoznánk bajt vele. Inkább felejtsük el! A második őr elsétált, majd kis idő múltán vonakodva az első őr is elfordult a szekerektől, és kedvetlenül visszament a köteléken túlra, sötét szitkokat szórva társára. A szekér kerék tengelye alatt Kátót olyan szenvedély kerítette hatalmába, amilyet korábban még sosem tapasztalt. A jobb keze lassan végig simított Lavinia csípőjének sejmes bőrén, és a lány combjának belső része felé siklott tovább. A lány összezárta a combjait, és elfordult Kátótól. – Ne! – sziszegte Lavinia. – Miért? – Ne itt! – Mi a baj ezzel a helyjel? – kérdezte Kátó kétségbe esetten.
– Túl hideg, és túlságosan is kényelmetlen. Az űrnöm talált egy helyet, ahol nem zavarhatnak minket.
A lány szorosan megragadta a fiatalember kezét.
– Egy kényelmesebb helyet, ahol jobban megismerhetjük egymást, gyere!
Flávia, csodálkozott Kátó hangosan. Mindezt Flávia rendezte el, miért?
Csitt!
Lavinia a karjánál fogva kivezette a szekér alól. A szekerek sorának szélén megálltak és megbizonyosodtak arról, hogy minden csendes, mielőtt halkan az egyik sátor hátuljához osontak volna. A lány kifűzött egy kis nyílást, amit gondosan előkészítettek a nehéz bőrön. Odabent szinte áthatolhatatlan sötétség honolt, ám úgy tűnt, Lavinia könnyedén megtalálja az utat, miközben egyik kezével Kátót vezette. A lábuk alatt a füvet fapadló váltotta fel, melyben Kátónak sikerült elbotlania, csak nem ellökve Laviniát. Sajnálom, suttogta a fiatalember. Hová megyünk?
A legnyugodtabb helyre, amit találtunk.
Találtunk?
Az úrnő és én. Gyere, erre.
Végig mentek egy hosszú folyosón, amelyet a hálókamrákba vezető lezárt bejáratok szegélyeztek, és egy jókora helyiségbe jutottak, amit a hadjáratok során használt asztal sötét alakja uralt, körülötte néhány székkel és díványjal. Semmi mást nem lehetett látni a sötétségben. Kátó azt vette észre, hogy lenyomják az egyik puha díványra, és Lavinia halk kuncogással fölébe telepedik. Ismét a lány ajkait kereste, és hevesen megcsókolta, a teste minden porcikáját izzó szenvedély járta át. Kátó magához szorította a lányt, kioldott egy selyemszalagot, és végig simította hosszú hajzuhatagon. Lavinia hirtelen felemelkedett, és Kátó hasára ült. Mi az?
Csitt, feküdj nyugodtan!
A lány Kátó ajkára szorította az ujját, még a másik kezével a fiatalember ágyéket keresve hátra nyúlt. Lavinia felkuncogotta, hogy érezte, milyen izgatott is Kátó.
Szeretnéd csinálni?
Kátónak sikerült kinyöszörögni egy igent.
Rendben van, habár nem terveztem. Előbb el kell intéznem valamit.
Mégis mit?
Valamit, ami megakadályozza, hogy teherbe essek.
Pont most kell abba hagynunk, kérdezte Kátó kétségbe esetten, végig simítva a lány comjain. Kérlek!
Tipikus férfi,
csapott Lavinia a fiatalember kezére finoman, mutatva, hogy csak tréfálkozik.
Nem neked kell szembenézned a következményeivel annak, amit csinálunk. Nem akarok teherbe esni.
Nem kell, tudod, benned elmennem, mondta Kátó szégyellősen.
Ó, persze, mind ezt mondjátok. Tudok uralkodni magamon, de aztán, amikor cselekedni kellene, hoppá, mégis mit tehetne egy szegény lány?
Ne maradj sokáig, mondta Kátó, kissé megriadva a lány szemérmetlenségétől.
Nyugalom, mindjárt visszajövök.
Lavinia lemászott a fiatalemberről, még egyszer megcsókolta, aztán elosont a sötétségbe, magára hagyva Kátót a várakozás izgalmával. Kátó lehunyt szemmel és kalapálló szívvel feküdt, eltűnődve az utolsó csókon, és az izgalmon, amit akkor érzett, amikor a lány az ágyékához ért. Szeretett volna örökké emlékezni erre a pillanatra, és kinyitotta a szemét, hogy megfigyelje a helyiség minél több részletét. Most, hogy a szemei hozzászoktak a sötétséghez, már sokkal többet látott az őt körülvevő tárnyakból, és kíváncsian nézegette a parancsnok hivatali díszeit. Lavinia immár jó ideje távozott, és Kátó lassan kezdett elbizonytalanodni. Azon gondolkodott, vajon nem kellene a lány után mennie, hogy megkeresse. Biztos, hogy ilyen sokáig távol kell maradnia? Ha csak a lány nem valami nagyon különleges módszert akar használni, és nem boldogul vele. Azért ez nem valami vicces, gondolta a fiatalember. A hatodik érzéke hirtelen figyelmeztette, hogy nincs egyedül a helyiségben. Már azon volt, hogy Lavinia nevét suttogja, amikor ráeszmélt, hogy a sátor bejáratának libbenését hallotta, ami pontosan az ellenkező irányból jött, mint amerre a lány távozott. Kátó mozdulatlanná dermedt, alig mert lélegzetet venni, és a füleit hegyezve a helyiség túloldala felé fordult, ahol egy sötét alak lépett be a sátor bejáratán. Miután az alak belépett, egy pillanatra megtorpant és lekuporodott. Kátó hirtelen megijedt, hogy mit tehet a betolakodó Laviniával, ha a lány visszatér. Ám az éjszaka csendes volt. Az alak ekkor az esti papírmunkával teli asztal felé lopakodott. Megkerülte az asztalt, így Kátó immár láthatta, hogy egy csuklyás köpenyt viselő alacsony, köpcös férfi az. A férfi egy macska ügyességével mozgott. Kezében a légionáriusok kardjának összetéveszthetetlen formája látszott. Kátónál csak egy tör volt a tokjában, a bal combja alatt. A betolakodó vakon tapogatózott az asztal alatt, alig 10 lábnyira háttal állt a fiatalembernek. Megmarkolt és húzni kezdett valamit, lassan vonszolta a nehézkes tárgyat, minden alkalommal megtorpanva, mikor az megcsikordult a fapadlón. Kátó látta, hogy egy láda az. A fiú rettegve, mozdulatlanul feküdt, alig mert levegőt venni, a vér lüktetett a fülében. A betolakodó a láda fölé hajolt, és halk kattanások hallatszottak, ahogy a vasból készült zárral bajlódott, míg végül kinyílt a szerkezet. A férfi átkutatta a láda tartalmát, nyilvánvalóan egy bizonyos valamit keresett. Kátó ráébredt, hogy a férfi bármely pillanatban megfordulhat, és alig ha kerüli el a figyelmét, hogy egy ember nyújtózik a díványon. A combja alá csúsztatta a bal kezét, és megragadta a törmarkolatát. A test súlya miatt meglehetősen erőteljes mozdulatra volt szükség, hogy előhúzza a fegyvert, ezért megemelte a tomporát, hogy megkönnyítse a feladatot. A mozdulat túl soknak bizonyult. A penge reszelős hanggal csúszott elő a hüvelyéből. A betolakodó azonnal megperdült és felemelte a kardját, elfeledkezve az alapkiképzésről, miszerint néhány hüvelyknyi hegy többet ér, mint bármilyen hosszú él. A kard lesújtott, és hangos csattanással belemélyedt a dívány szélébe, éppen csak Kátó feje fölött. Kátó a fölébe magasodó árnyalak felé döfött a törével. A penge átdöfte a ruha szövetét, és belemélyedt az alatta lévő, sokkal puhább anyagba. – Bassza meg! – morogta a férfi, hátra vetette magát. Aztán neki csattant az asztalnak. Kátó vakon bal felé indult az átjáró irányába, amerre korábban Lavinia is távozott. A fiú beütötte a lábszárát egy alacsony zsámolyba, és előre nyújtotta a kezeit, ahogy a butoron átesve a padlóra zuhant. A betolakodó lekuporodva követte a fiatalembert, ügyelve, hogy ne ismételje meg a korábbi hibáját. Kátó lábán éles fájdalom nyilalt át, és egy túl hosszúra nyúló pillanatig csak feküdt, mielőtt megpróbált volna feltápászkodni. Támadója már magához tért első meglepetéséből, és a kardja hegyét Kátó torkának szegezve előre lendült. – Segítség! – kiáltotta Kátó, és ösztönösen begördült az asztal alá. – Segítség!
– Kussolj már, te kis buzeráns!
– sziszegte a férfi, és Kátó egy pillanatra megzabolázta a nyelvét. De csak egy pillanatra. A kard a fiú felé lendült, mire ő a díványhoz gördült, és ismét kiáltott. – Segítség! Ide! Álmukból felvert emberek bizonytalan hangjai hallatszottak a szomszédos folyosó melletti hálókamrákból. Kátó megkönnyebbülten hallotta, hogy néhányan az őröket szólítják. A betolakodó ugyanolyan jól hallotta a hangokat, és megtorpant, majd menekülő utat keresve körbefordult. Hirtelen fény tűnt fel a sátor előtt, miközben az egyik őr felkiáltott. – Ide! Erre! A betolakodó gyorsan a sátor bejárata mellé rohant, és felemelte a kardját, miközben Kátó feltápászkodott az asztal mellett. Egy dárda hegye söpörte félre a sátor bejáratának ponyváját, és ahogy az őr belépett a szobát, hirtelenjében elárasztott egy fáklya fénye. Tőle balra az árnyékban a betolakodó meglendítette a kardját. – Vigyázz! – üvöltötte Kátó. Az őr a hang forrása felé fordult, és egy pillanattal később könyörtelen ütés csattant a tarkóján. Egy morranással térdre rogyott és előre zuhant. Kátó iszonyodva figyelte. Szikrák szálltak, ahogy a fáklya puffanva a fapadlóra zuhant, s a térképek halma felé gurult. A fény elhalványult, és Kátó felpillantva látta a szobából kirohanó betolakodó hátát. A fiatalember tétovázás nélkül követte. Kirohant a legátusz sátrából egy előszobába, ahol az írnokok összecsukható asztalai sorakoztak. Szemben a betolakodó félre söpörte a sátor bejáratának ponyváját, és átvetette magát a nyíláson. Balról fáklyák fényei, kiáltások és rohanó lábak dobbanásai közeledtek. Kátó azonnal megtorpant, zihálva a félelemtől. A fiatalember visszarohant a legátusz sátrába, és látta, hogy a térképek meggyulladtak, mohó sárga és narancs színű lángok terjedtek végig rajtuk. A vászon túl oldaláról hallotta a lármára felébredt emberek hangjait. Arra nem tudott menekülni. Kátó a szoba túloldalán a földre vetette magát, és felemelte a sátor súlyos bőrfalát. Az egyik facövek egyszer csak engedett, és a fiú kigördülhetett a bőr alatt. Egy konyhában találta magát, alatta letaposott fűvel, a rabszolgáknak nem járt fényűző fapadló. Rettegve, amiért a kiáltások egészen közelről hallatszottak, Kátó a konyha túloldali falához iramodott, és kigördült a sátor oldala alatt. Kiért a szabadba. A hátán fekve nézte, ahogy a csillagok nyugodtan ragyognak a derült éjszakai jégbolt sötétjén. Aztán már talpon is volt. A tribunuszok sátrai és az ostrom gépeket szállító szekerek közötti rés felé rohant. Addig futott a szekerek között kanyarogva, míg már nem látta maga mögött a főparancsnokság sátrát. Neki dőlt az egyik balliszta szekerének, hogy kifújja magát. A szíve kalapált, és nehezen, akadozva lélegzett. A főparancsnokság sátránál narancs színű fény látszott, aztán lángok csaptak fel, miközben az emberek vízért és őrökért kiáltoztak. Kátó rájött, hogy nem lesz jó, ha meglátják a főparancsnokság közelében. Megfordult, és végig sietett az ostromgépek szekerei között, míg elő nem bukkant a tábor túloldalán, kiérve a földfal és a sánc karok mögötti térségre. A válla köré kanyarította a köpenyét, és balra fordulva a centúriája sátrainak sora felé indult, abban a reményben, hogy nyugodt tempóban lépked. Tudta, ha most valaki megállítja, alig ha szolgálhatna elfogadható magyarázattal a jelenlétére. A falakon álló őrszemek a tábor felé fordultak, de a távolság és a sötétség megvédte a biztos léptekkel sétáló Kátót. Egy rövid, ám idegtépő, emberöltőnek tűnő idővel később elérte a korsz hadi jelvényét, aztán tovább sietett a 6. centúria sátrai felé. Anélkül, hogy egy pillantást is vetett volna a háta mögé, belépett a szakasza 8 személyes sátrába, és lefeküdt a pokrócára. Még a köpenyét és a lábbeléjét sem vetette le.
– Te vagy az, Kátó?
– kérdezte Phyrex álmosan a sötétségből. Kátó némán mozdulatlanul feküdt tovább.
– Kátó!
– nem volt értelme tudomást sem venni Phyrexről. Jobban tette, ha mond valamit.
– Igen. – E mi folyik odakint?
– Honnan kellene tudnom?
– Épp most jöttél be?
– Csak a latrinán voltam, de úgy tűnik, tűz ütött ki a főparancsnokságon.
– He, óvatlan barmai! – ásított Phyrex. – Ébresz fel, ha a tűz a mi sátraink sora felé kezd terjedni. – Jó ét!
– Jó ét! – mormogta Kátó álmosan, de nem tudott elaludni. Csendesen feküdt, a sátor tetejét bámulta, és átjárta a rettegés.